kis kedvenceinket is próbára teszi a kánikula és a meleg. A kutyának, macskának, rágcsálóknak, madaraknak teljesen más a hőháztartásuk, ezért fokozott odafigyelést igényelnek a következő napokban. Négylábú társunk, ha kevés folyadékot visz be a szervezetébe, akkor dehidratált lesz, ami nem tesz jót az egészségének. A kutyák nem izzadnak, hanem a szájukon át lihegéssel és a nyelv kinyújtásával hűtik magukat. Ha ezt látjuk, azonnal gondoskodjunk vízről, hűtésről. Riportunkban dr. Kis Daniella állatorvostól, a Miskolci Állatkórház állatorvosától kértünk jó tanácsokat, a riporter Sütő Dávid felé.
Milyen hatással lehet a hőség kis kedvenceinkre, akár már a 20-30x fok feletti hőségek? Ezek mit okozhatnak?
Szerencsére a hőháztartásuk a kis állatainknak is nagyon-nagyon jól működnek, viszont ők sincsenek hozzászokva ahhoz, ahogyan mi sem, hogy az a extrém hőség ilyen módon megjelent. Azt lehet mondani, hogy olyan 25 fok felett már annak számít, hogy nekünk is figyelnünk kell a kompenzálásra, mind magunkra, mind pedig a kis állataink esetében is. Nagyon nagy különbség van a kutyus és a cicus témakörben. A kutyák esetében ugye a lihegés, amit nem kell bemutatnom egyik gazdinak sem, mint egy nagyon jó kompenzáció forma, és nagyon-nagyon hatékony módon is tud ez működni. Ugye az ő esetükben a testfelületen és a mancsokon keresztül történő hőleadás, az egy kicsikét háttérbe szorul, és ugye az elsődleges az orális formája a hőleadásnak. Amit ebben az esetben mindenképpen nagyon fontos megtennünk az az, hogy ezt lehetővé tehessük, tehát például, hogyha szájkosarat használunk, akkor olyat kell mindenképpen, amin keresztül is tudnak ők lihegni, és mindig nagyon fontos a friss víznek a jelenléte, ugyanis a párásítás is egyfajta formája a hőleadásnak, és alapvetően nem is a vízfelvétel teljesen, amit láthatunk ilyenkor, hanem egyfajta ilyen szájöblítés is nagyon gyakran látszódik a kutyáknál, ahogy ugye megforgatják igazából, hogy a párásítás lehetővé tegyék. Valamint maga a hőnek a szabályozása akár klímával, akár szellőztetéssel is mindenképpen tud segítség lenni, viszont azért nem szabad átesni a ló túloldalára sem. Az ő esetükben is alapvetően a hirtelen hőváltozás az ugyanolyan problémákat tud okozni, mint a mi esetünkben. Tehát a hirtelen hideg, hirtelen meleg váltakozásra gondolok, ugyanolyan módon tud az ő kötőhártyájuk és az összes nyálkahártyájuk is erre rosszul reagálni, és emiatt ugye váladéktermeléssel, illetve ilyen megfázásos tünetekkel találkozhatunk. A cicák esetében ott ugye a lihegés már egy sokkal kevésbé természetes dolognak számít, ugye náluk szerencsére sokkal hatékonyabb a mancsokon és magán a testfelületen történő hőleadás is, hiába ugye szép bundájuk van, illetve a fülük van ez, ami még nagyon jelentősen tudnak ők hőt leadni. Ezért, hogyha azt látjuk cicánknál, hogy lihegnek, az már azt jelenti, hogy már ezek a hőleadó funkciók nem megfelelően működnek, tehát ezért náluk már ezt azt lehet mondani, hogy egy hőguta határmenti történetről van szó. Ugye a hőguta az, amitől a legjobban félünk, mert ebben az esetben viszont már nem tud a szervezet több hőt leadni, és elkezd emelkedni, mint hogyha lázassá válnának igazából. Ez mindenképpen már állatorvosi beavatkozás szintet jelent, ugye abban az esetben már nem tudunk mi sem segíteni külső hűtéssel, hanem ilyenkor már intravénásan szoktuk megkezdeni, mind a folyadékpótlást, ugye a sok megelőzés érdekében, mind pedig a hűtés formáját is. Azért természetesen nem nulla fokos vizet rakunk az intravénás témakörben, de azért mindig meg szoktuk próbálni legalább a testhőtől egy-két fokkal hidegebb infúziónak az alkalmazását, illetve természetesen addig itt a rendelői körülmények között folyamatosan monitorozzuk a testhőjüket, és ugye ez a hőgutának a fő kezelése igazából, hogy ugye milyen gyorsan és milyen módon tudjuk megfordítani.
Ha a hőguta szóba került, gazdák hogyan vehetik észre akár kutyánál, cicánál félig meddig említettük, főleg most itt beszélünk a kintiekről, hogyan lehet észrevenni, milyen tünetei vannak?
Hát az elsődleges az mindenképpen az intenzív lihegés. Ugye a lihegésnek többféle mértéke van kutyák esetében is, magát a nyelvnek a kint lévőségét, illetve a kutyának a közbeni viselkedését lehet megfigyelni. Az enyhétől egészen ugye odáig, amikor már ténylegesen teljesen kiölt érti a nyelvét, és ugye akár már egy nyázásos tünetet is látunk, amikor már a szervezet önmagától próbál párásítani. Emellett igazából, amikor már a viselkedésében is látszódik, hogy valami nem olyan, mint szokott lenni, ne adj Isten, eljutunk odáig, hogy már nem reagál, tehát a nevére nem figyel, nem mozog, csak fekszik, és mondjuk nem akar semmit sem csinálni, nem akar önmagától bármilyen módon megmozdulni.
A hőg utánál egy dolog eszembe jutott, bár még ugye a nyár közepén nem vagyunk, de gyakori problémaként előfordul, elmegyünk bevásárolni bárhova, és akár cicával vagy a kutyával megyünk el, és ugye zárt autóba hagyjuk. Gondolom ez is okozhat problémát. Ilyenkor mire figyeljünk oda?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, sajnos azért is, mert a legtöbb tévhit és a legtöbb probléma ehhez a témakörhöz kapcsolódik a nyár folyamán, ugyanis sajnos az, hogy ugye egy pár percről van szó, egy pár perc, egy előtte lehűtött autó, minden ilyesmi szóba kerül, viszont azt nem tudjuk sajnos befolyásolni sehogy sem, hogyha ugye bezárjuk az autót, felhúzzuk az ablakot, természetesen a biztonság érdekében, és benne marad egy állatka, akkor gyakorlatilag perceken belül olyan mértékben tud felmelegedni az autó, és inkább az a probléma, hogy nem tud szellőzni, tehát ez a meleg levegő bent is marad, és csak ez veszi körül, hogy gyakorlatilag perceken belül el tudunk jutni, akár az eszmélet vesztéség is hőgúta szempontjából. Természetesen ilyenkor, amit meg tudunk tenni, az az, hogy megpróbálunk ugye többen elmenni, hogy legalább egy gazdi tudjon az autóban jelen lenni, lehetőleg a klímát addig bekapcsolva hagyni, vagy pedig az összes ablakot lehúzva, hogy szellőzni tudjon, illetve a legjobb az ugye az, hogyha árnyékos helyet találunk, hogy legalább a felmelegedés mértékét lassítsuk valamennyire, viszont sajnos boxban talán még kevésbé, de box nélkül is azért egyáltalán nem ajánlott őket úgy egy hagyni, hogy mi nem vagyunk felügyelettel mellettük.
Kutyáknál még felmerül egy kérdés, a sétáltatás. Ilyenkor hogyan, miként vigyük őket sétáltatni, amikor ilyen kirívó nagy melegek, 30 fok feletti nagy melegek vannak jelen, akár a nyár folyamán. Ilyenkor mire figyeljünk oda, mit vigyünk magunkkal pluszba, mire készüljenek a gazdák a sétáltatás közben?
Nekünk nagyon jó cipőink vannak, nagyon vastag talppal, viszont sajnos az állatainknak ilyenek nincsenek, ezért a beton az, ami a legnagyobb ellenségünk a sétáltatás esetében, ugyanis egy 25-30 fokos kinti hőmérséklettel, erős napsütéssel, akár 50-60 fokra is simán fel tud forrósodni, ami viszont már égési sérüléseket is tud konkrétan okozni a mancsokon. Emiatt mindenképpen ajánlott az, hogy ugye ezeken az időszakokban kerüljük a betonos területeken, viszont azért ugye magát a betonnak a teljes elkerülését elég nehéz megtenni, tehát inkább itt az órákkal tudunk játszani, hogy semmiképpen sem déli időszakban, hanem reggelre, kora reggelre, akár hajnalra, illetve estére, késő estére, akár éjszakára időzítsük a sétákat, és azért ilyenkor a sétának a mennyiségét is érdemes lecsökkenteni, amiatt is, hogy ugye nehogy magát ezt a hőleadási funkciót eljutassuk odáig, hogy már nem tudják saját magukat kompenzálni. Természetesen minden sétánál, ami azért egy 10 percnél továbbra nyúlik, egy jó nagy palack víz és egy kis itatásra alkalmas tálka az mindenképpen legyen nálunk, mert akár, ahogy az elején beszéltük is, erre a szájöblítésre is mindenképpen jó, hogyha sor kerül séta közben is.
Kinti cicáknak hogyan tudjuk segíteni így a nyár folyamán, ugye nem vagyunk otthon, dolgozunk, miként lehet őket segíteni az, hogy ne kapjanak hőgutát?
Cicák esetében eleve ez egy nehezebb témakör, olyan szempontból, hogy ugye beszéltük, hogy maguk a hőleadás szempontból is egy nehezebb állatfaj, viszont ugye az árnyék és az árnyékos terület, az árnyékos beton, mint hőleadás segítő területek, az mindenképpen az elsődleges az ő szempontjukból is. Igen, itt a vízzel való elérhetőség, a víz felmelegedése, az ugye mindenképpen probléma, hogyha egy egész napig nem találkozunk velük, viszont azért szerencsére ők sokkal jobban hozzá vannak szokva a kinti jövésmenéshez, és sokkal jobban megtalálják azokat a területeket, mondjuk egy kutyus, akinek ugye egy kertben van beszorítva az élettere. Esetleg ugye, ami még szóba jön, azért cicák még kevésbé viselik el, de kutyáknak az ilyen hűtőmellények, hűtőmatracok, azok egyre jobban elérhetőek, és egyébként változó, hogy mennyire viselik el, természetesen az ilyen jellegű dolgokat magukon, de azért egy vízkedvelő kutyusnak biztosan jól esik, ugye, hogy rajta van egy olyan jellegű folyamatos hűtés biztosító mellény. Cicák esetében azért a vízkedvelés az egy kicsikét korlátozotta, de nekik is mindenképpen, ha legalább egy olyan matracot le tudunk tenni, ami hűsét, azért biztosan jól tud esni.
Ha melegben megjelennek a szúnyogok, kullancsok, hélősködők, ezek mit okozhatnak cicának, kutyának egyaránt, milyen problémák lehetnek ezekkel kapcsolatban?
Igen, az egész éves probléma az most aztán még inkább az egekben van, leginkább azért, mert nagyon sok gazd ilyenkor indul el kirándulni, és amúgy városban is nagyon jellemző a kullancsok és a szúnyogok jelenléte, de az erdőben ez ugye hatványozódik. A cicusok esetében szerencsére betegségterjesztés szempontjából kicsit korlátozottabbak a félelmeink, azért az ő esetükben is csípések, és emiatt kiütések, viszketés az felmerül, tehát nekik is vannak készítmények, akár cseppes, akár tablettás formában, hogy ezeket megelőzzük. Magát ugye a csípést azt nem tudjuk megelőzni, csak hogyha ugye repellenszert használunk, de az ebből elfajuló betegségeket azokat mindenképpen, úgyhogy náluk kinti cicáknál is szintén, mint kutyusoknál havonta javasolt, de bentieknél is 3 havonta érdemes kombinált készítményeket alkalmazni. A kutyusok esetében viszont sokkal inkább fontos ezeknek a szereknek az egész éves havi szintű alkalmazása. Ugye itt is van egy pár kivétel, ami több hónapra is szól, viszont ugye a kullancsok által terjesztett már nem csak a babézia, hanem sajnos az erlichia, illetve az leishmaniai sejtű is már egyre gyakoribb. Ezek régebben sokkal mediterránabb betegségek voltak, de sajnos a klímaváltozással már Magyarország teljes területére is egy teljesen jellemző betegségekről van szó. Ezek viszont nagyon komoly egészségügyi vonatkozással bírnak, olyan mértékű levertséget, étvágytalanságot és teljes májvese eltolódásokat tudnak okozni, ami viszont már van, hogy életveszélyes állapotig is tud fajulni, és igazából egy havi szintű védekezéssel ezzel ellen mind tudunk tenni. A szúnyogok esetében a kutyáknál mindenképpen a szívférgességet emelném ki első körben. Itt is sajnos ez egy mediterrán betegség, és sajnos mi nagyon sok gazdi emlékezetében úgy él, mint egy mediterrán probléma, viszont már ez teljesen megdőlt, tehát teljesen Magyarországon is ugye már szerencsére egyre több reklámozó cég is foglalkozik azzal, hogy reklámozzuk azt, hogy mennyire fontos és mennyire egy egetrengető probléma. Nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy ugye nagyon sok ideig, akár több évig is tünetmentesen lappang, és szépen növekszik a tüdőartériában, a beinjektálás után, és utána pedig szinte egyik pillanatról a másikra okoz keringési problémákat, akár összeomlás, ez is ugye egy ilyen lihegéses, légszomjas tünettel kezdődik, de nagyon hamar tud nagyon komoly szövődményekkel járni.
A cseppen és a tablettákon túl esetleg milyen lehetőségek vannak még itt a védekezésre, a szúnyog kullancs által terjesztett betegségek elleni védekezésre?
Az egyik legfontosabb újdonság az mindenképpen az éves injekció. Ez bolha és kullancs ellen érhető el, illetve a szúnyogok esetében a közvetett témakörre, tehát ott a lepke szúnyog ugye az, aki terjeszti, viszont magára a szívféreg ellen van injekciónk, szintén egy éves. Ezek mindenképpen azért előnyösebbek, hogy nem kell havonta a gazdinak gondolkozni azon, hogy ugye be kell adni, rá kell cseppenteni, mikor és miért használjak. Viszont ugye mindenképp figyelni kell arra, hogy az egy év, amikor letelik, akkor ezeknek is a ható ideje az ugye addig tart. A kullancsok és a szúnyogok esetében is ugye vannak repellenszerek, ezeket úgy félszóval említettem, ezek, amikor ténylegesen olyat alkalmazunk, hogy távol tartsa, hasonlóan, mint a mi bőrünk esetében. Ezek mindenképpen egy fontos témakör, és fontos alkalmazni őket, de azért inkább kiegészítésként szoktuk javasolni. Tehát, hogyha annak ellenére is tele megy a kutyusunk kullancsa, hogy ugye tablettázzuk, ugye a tabletta az a következményt fogja megakadályozni, de mondjuk ugye amiatt is fontos lehet ez ennek az alkalmazása, hogy belénk ne menjen bele a kullancs mondjuk a kutyusról. Tehát különböző sprés, illetve fürdetős megoldások is vannak. Azért alapvetően elég széles a paletta, meg kell találni, ami a legjobban jellemző ránk, viszont mindenképpen kutyáknak vagy pedig cicáknak valót kell használni, mert az emberire sajnos elég komoly allergiás reakciók tudnak kialakulni, ezzel is volt nem olyan régen tapasztalatunk. A szúnyogok esetében pedig kifejezetten ugye külön szer a maximum a kullancs mellett lehet, viszont az ő esetükben mindenképpen azért a szívféreg az, ami fontosabb, mint védekezési módszer. Vannak ilyen nagy állatból, haszonállatból visszamaradt fürdető oldatok, esetleg ugye azokat lehet, de azért a ma már a kis kedvencként tartottaknál ez elég durva hatóanyagoknak minősülnek, ezért is tértünk át igazából a cseppentése, vagy pedig a tablettára, esetleg még a nyakörvre, ugye az még egy kicsit ma már háttérbe szorult, leginkább ugye amiatt, mert nagyon-nagyon jó, hogy hosszú hatású, viszont nagyon nehéz meghatározni, hogy melyik kutyusnak, melyik cicusnak működik jól, és kinek nem. Ugye itt a szörhossz is számít, a szorosság is számít, tehát minden ilyesmi. Sokkal körülményesebb megítélni, hogy megfelelő-e, vagy pedig nem. És hát, hogyha belement a kullancs, akkor ugye meg is próbálhatjuk kiszedni. Ehhez vannak speciális kullancs kiszedő csipeszek, de egyébként egy sima szemöldött csipeszre is meg lehet próbálni. Nagyon-nagyon írtóznak tőle a gazdik, tehát nagyon kevés olyan gazdit találtam eddig, aki azt mondta volna, hogy jaj, de jó, hogy kiszedtem, hanem inkább úgy, hogy én ehhez biztosan hozzá nem nyúlok. Alapvetően nem kell annyira félni tőle, mint amennyire félnek alapvetően a gazdik, mert igazából, hogyha ne adj Isten, elkezdjük ugye csavaró mozdulatokat kell leginkább elkerülni, hogy nehogy beleszakadjon a feje. Ez ugye az embereknél egy nagyon-nagyon nagy aranymondás, de hogyha állatba esetleg beleszakad a feje, az nem okoz olyan nagy problémát, mint a mi esetünkben egyébként. Ugyanis nekünk ugye a belében van a probléma, a belében van az a kórokozó, amit ugye ő szépen vissza tud injektálni. Tehát azt a legfontosabb eltávolítani, méghozzá lehetőleg 24 órán belül, mert 24 óra után kezdi el beinjektálni. Úgyhogy ha van egy jó megtalált kullancsunk, akkor mindenképpen érdemes minél hamarabb eltávolítani, nagy Isten beleszakad a feje, vagy pedig bármilyen bőrkiütés, piros kör, ezek kialakulnak, akkor viszont állatorvoshoz is el kell hozni mindenképpen.
Ha élősködőket zárva, most, ha jól tudom, szezonja van, van egy növény is, ami problémát okozhat, méghozzá a toklász. Erről mit tudhatunk, milyen gondot okoz?
Hát a toklász az sajnos manapság már lassan nagyobb gondot fog okozni, mint az említett élősködő, ugyanis szinte mindenhol megtalálható megint ez a fűvágás, kaszálással történő száraz egérárpának a lehullása. És nagyon érdekes, mert nagyon alattomos betegségről van szó szintén, ugye bele tud menni leginkább mindenhova, bele tudnak lépni, mancsba befúródni, orrba fel tudják szippantani, fülbe bele tud menni, és egy nagyon-nagyon rossz tulajdonságú növény, ugyanis amint bejut, egyre mélyebbre fúrja magát folyamatosan, és leginkább akkor okoz tüneteket, amikor már nagyon mélyen van. Tehát nagyon gyakran sajnos egy bódításos beavatkozást igényel, hogy eltávolítsuk, ugyanis felületesen még a leggondosabb gazdi sem veszi észre, mert sajnos egy karcolással kezdődik, és akkor utána egyre-egyre mélyebben belejut. Nem is mindig sikerül egyben eltávolítani, tehát sajnos ez nagyon nehéz témakör azért is, mert ugye minden gazdi teljesen jogosan kérdezi, de hát hogyan lehet ellene védekezni, és a leginkább azt lehet mondani, hogy nagyon sehogy, mert tényleg szinte mindenhol ott van, de azt szoktuk mondani, hogy ne menjenek olyan területre, ahol van, viszont nem kell messzire menni, ahol mi lakunk, helyül Csabán is ott van a vágott fű között, tehát hogy nem nagyon kell sajnos ehhez olyan rétre menni, vagy olyan speciális területre menni, ahol el lehetne kerülni egyébként.
Dr. Kis Daniellát, a Miskolci Állatkórház állatorvosát, Sütő Dávid Pelé kérdezte.